Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális tanházban, a virtuális Beit Midrásban. Kedd este haszi történeteket szoktunk mesélni, mivel holnap este lesz a mesterünk a Lubavitchi Rebbenek a járcájtja, halálozási évfordulója, és erre gondoltam, hogy a mai napon akkor most a Rebbéről fogok beszélni. Ugye a Lubavitchi Rebbe, az, a neve az Menachem Mendel volt, családneve az Schneerson, és az ő jarcátja. Először kezdjük, akkor egy csomó dátumot fogok mondani, hogy lássuk, hogy hol, mikor élt, és a legfontosabb dátumok az ő életében, és azt, amit fogok kezdeni mesélni róla. A Rebbe született Nisan 11, az 1902. április 18-án. Ő született Ukrajnában, Nikolájevban, de amikor kisgyerek volt, talán 4-5 éves, akkor az apja lett a rabbia, a haszid rabbia, egy nagy városnak, Dnepr, vagy abban az időben Dnepropetrovsk, annak a városnak a rabbia lett, és akkor onnan átköltözött, és akkor lényegében ott Dnepropetrovskban, vagy a mai neve Dneprben, ott nőtt fel, Ukrajnában. A 1927. július 3-án, akkor az előző Lubavitchi Rebbe, aki később az apósa lett, akkor egy két hetes letartóztatás után ítéltek őt számüzetésre. Ez egy ilyen fél szabadulást jelent, mert az elején, amikor letartóztatták, szó volt róla, talán ki lesz végezve, és aztán még egyszer 1927. július 3-án, akkor eldöntöttek, hogy nem kap más büntetés, hanem csak számüzetésbe küldik. A héber dátum szerint Tamuz 3-án. Emlékezzünk erre a dátumra, mert a végén kiderül, hogy ez nagyon fontos dátum még a Rebbe életében is. Kevésebb, mint két héttel később, 1927. július 12-én, akkor szabadult az előző Lubavitchi Rebbe, már számüzetésből is visszajött Leningrádban. Az apósa is, és a Rebbe is pár hónap múlva elhagytak a Szovjet Uniót. A Rebbe akkor hagyta el a Szovjet Uniót 1928. novemberében, ez rögtön nagy ünnepek után, Szukkot sátra ünnepe után, akkor hagyta el a Szovjet Uniót, és megérkezett Rigában, ott, ahol a leendő apósa tartózkodott, aki egy pár héttel korábban hagyta el a Szovjet Uniót. Az esküvője az előző Lubavitchi Rebbenek a második lányával, az 1928. november 27-e volt Varsóban. Azt jelenti, ők laktak akkor Rigában, de az esküvőt megtartottak Varsóban. A Rebbe akkor egyetemre járt, először Berlinbe, aztán Párizsban. Érdekes, hogy mindkét helyen akkor fejezte be, amikor menekülnie kellett. Berlinbe tartózkodott addig, ameddig a nácik nem kerültek hatalomra, 1932-ben, akkor ment át Párizsban, és ott pedig tartózkodott 1940-ig, addig, ameddig a nácik nem jöttek be Párizsban, egy vagy két nappal hamarabb menekült onnan, átment Vichyben, ahol biztonságosabb volt, aztán, amikor az sem volt nagyon biztonságos, átment Nice-ben, vagy Nice. És onnan hagyta el Európát, elment Amerikában, megérkezett Egyesült Államokban, New Yorkban, 1941. június 23-án. Akkor kezdett segíteni az apósának, két szervezetet vezetett, az egyik olyan szervezet, ami foglalkozott a zsidó neveléssel, sok iskola volt a szerte Amerikába, kiadtak rengeteg könyvet, füzeteket, tankönyveket a zsidó témákban, illetve ő szerkesztette a haszidizmus és más hasonló vallási könyveket, ami az apósa az előző rebbe akarta kiadni, a rebbe szerkesztette őket, lábjegyzetekkel ellátta őket. Közben ő még dolgozott az amerikai tengerészetnek, ahol épp ott Brooklynba ott terveztek és építették az új hajókat, ami a háborúban, a második világháború előtt, a Rebbe mint elektromos mérnök, hajózási elektromos mérnök tervezte a elektromosságot. Az előző Lubavitch Rebbe meghalt Svát 10-en, 1950. január 28-án, egy év rá, 1951. január 17-en vállalta Rebbe a haszidoknak a vezetését. 1977. október 4-en az épp szukott vége volt, amikor táncoltak a tórát, akkor nagyon komoly szívinfarktust kapott, aztán meggyógyult belőle, aztán 1992. április 1-én akkor egy sztrókot kapott, és abból már nem gyógyult meg, és 1994. június 12-én hunyt el, a Héber dátum szerint Tammuz 3-án. Ugye említettem előbb, hogy 1927-ben Tammuz 3-án egy kis ünnepség volt ez a hászidaknak, hogy az előző rebét nem ítéltek el halálra, hanem számüzetésben. 94-ben, ugyanezen a napon, akkor hunyt el a rebe. Jó, itt gyorsan a fontosabb dátumokat. Elmondtam 1902-es születésétől 1994-es haláláig. Amit ha valaki figyelt ezekre a dátumokra, akkor látta, hogy a Rebbe, azt lehet mondani, hogy minden korszakban élt és kivette a részét. Ő született a cári Oroszországban, aztán jelen volt, amikor az orosz forradalom volt, aztán szenvedett a kommunizmus alatt, aztán antiszemitizmus miatt kellett menekülnie Berlinből, aztán holokauszt miatt kellett menekülnie Franciaországból, illetve Európából, aztán eljött Amerikában, ahol az asszimilációt látta, és első kézről megismerkedett vele. Két fontos tanítást szokott erről mondani. Az egyik volt, mi az, amit ő levont a holokausztból. Azt mondta, én ott voltam Németországban a 20-as évek végén, a 30-as évek elején. Ez egy olyan nép volt, ahol a tudomány, az etika, a filozófia a legmagasabb szinten műveltek ezeket. És egyszer csak ebből a népből lettek. Ez a nép lett a legnagyobb, a leggonoszabb halakosztat ők hajtottak végre, és ez hogy lehet? És erre a Rebbe azt szokta mondani, hogy etika és filozófia, ezek a dolgok, ha nincs alapja, ha nincs, az alapja nem az egyisten, az Istenbe való hitte, a Tóra, akkor az nem fog megmaradni. Miért? Az ember egy ilyen humán érzése van, hogy nem szabad bántani ezt is azt, és holnap előjön egy ellenkező érveléssel, hogy nem szabad bántani senkit, kivéve a zsidókat, ki kell írtani, Isten őriz, férfiak, nőket, gyerekeket. Ez, ha arról van szó, hogy az ember meggyőződésen múlik az egész, akkor nincs biztosítva, hogy a legetikusabb meggyőződésből lesz a leggonoszabb meggyőződés. Ha pedig az etikának az alapja az a Tóra, az Isten parancsolata, akkor nem az embernek a meggyőződése múlik, fordítva. Az embernek a meggyőződése az kell, hogy legyen, hogy vegyen át az Istennek a parancsolatot. Az az helyes, nem amit én helyesnek tartom, hanem az a helyes, amit az Isten megparancsolt. És akkor ez nem lehet, hogy egyik nap így, a másik nap úgy. És ez egy olyan dolog, amit a Rebbe mindig nagyon sokszor szokta hangsúlyozni, hogy az Istenbe való hite az az alapja mindennek, mert nélküle nagyon veszélyes. A másik dolog, amit egy fontos dolog, amit szokott említeni, tapasztalat, amit a kommunizmusból, a kommunizmus idejéből vette át, megkaptam, és azt mondta, egyszer volt, hogy volt a Rebben egy nagy nyomás. Izraelből politikusok mindenféle nyomást gyakoroltak a Rebbére, hogy ne harcoljon. A Rebbe akkor nagyon harcolt a Giur Kahalaha Miu Yudi, hogy ugye csak az a zsidó, aki halaha elismeri zsidónak, zsidó anyjának a gyereke, vagy halachikusan betért, és erről ez nagy vita volt körülött, bizonyos izraeli politikusok nagyon erősen támadták, és mindenféle fenyegetést, mindenféle dolgokat fenyegettek őt. És a Rebbe azt mondta, engem nem lehet fenyegetni, én nem félek semmit, ne felejtsetek el, hogy én a De Neper városnak a rabbiának a legidősebb fia vagyok. Az apám mindig ki volt téve mindenféle zaklatásnak, a rendőrségtől mindig behívtak őt, mindenféle kihallgatáson. Nagyon sokszor én mentem el az apám helyet, szóval én nagyon pontosan ismerem, mit jelent az a nyomás alatt megtartani, ragaszkodni a saját hitedhez és a saját elvekhez, engem nem lehet fenyegetni. Szóval ez is egy nagyon fontos tapasztalat volt az életében. A Rebbenek a tanításából nagyon sok minden jelent meg, több tíz lehet, hogy közel a 100 kötethez van, megjelent az ő tanításából, amit úgynevezett Fárbrengeneken elmondott. Aztán körülbelül 40 kötet jelent meg a jidis nyelvű és a héber nyelvű levelezéséből, ami azt jelenti, ez csak egy része, még sok minden több is lehet. Most, ha bemutatni szeretném, akkor ami mögöttem látszik, annak a nagyobb része, de Rebbenek a tanításából, például ez a sorozat, amit én itt mutatok most, az mind a Rebbenek a levelezéséből. Fölötte lévő, az Rekuté Szélk az a Rebbenek a tanításaiból, a Fárberengenekből. Ez is a Rebbenek a tanításai. Itt van például egy kötet, a 18. kötet, egy 40 kötetes sorozatból, ami a Rebbenek a tanítása a heti szakaszra bontva. Részben jidisül, részben héberül. Mi volt, ha szeretnénk kiválogatni a Rebbenek a tanításából egy pár nagyon fontos, talán a legfontosabb tanítás, ez mi lenne? Az egyik dolog, amit már kiemelt a Angliának a volt főrabbija, Jonathan Sacks, azt mondta, és ezt írta a Rebbenek a halála után, azt mondta, ugye a Rebbe 1951-ben lett a Lubavitchi Hasidok vezetője, ugye egy pár évvel a holokauszt után. Bizonyos szempontból írta a Jonathan Sacks főrabbi, a Rebbe volt az antitézis a náciknak. Ugye a nácik minden zsidót elismertek zsidónak, és akartak elpusztítani, mert minden zsidót el kell pusztítani, mindegy, hogy ő zsidónak tartja magát, vagy nem. Minden zsidó zsidó, és ezért el kell pusztítani őket a nácik ideológiájuk szerint. A Rebbe pont az ellenkezője, az antitézise volt ennek, azt mondta a Rebbe, minden zsidó zsidónak számít, még akkor is, ha nem gyakorolja a zsidóságot, még akkor is, hogy ő maga alig tudja az, hogy a zsidó, minden zsidó zsidónak számít, és minden zsidó fontos a zsidó nép számára, és nem szabad lemondani róla, mert akkor tökéletes a zsidó nép, amikor minden része megvan, és semmi nincs elvesztve. És ez volt a Rebbenek a filozófiája, ami első perctől kezdve vezette őt, hogy utána kell járni, meg kell keresni minden egyes zsidót, akárhol van a világon, meg kell tanítani őt a zsidóságból, és legalább egy lépéssel közelebb hozni a saját zsidóságához. Ugye azt szoktak mondani, hogy a zsidó vallás nem egy térítő vallás, de erre azt szoktak mondani, nem térítő vallás nem zsidó között, de térítő vallás a zsidó között. Vagyis a zsidókat vissza kell nyerni a zsidósághoz, legalább mindig egy lépéssel előbbre. Ugye amikor a Rebbe átvette, vállalta a Chabad Lubavitchi Hasidoknak a vezetését, ugye az 1951-ben egyben volt, rögtön pár rövid évvel a holokauszt után, és akkor jött a Rebbehez egy zsidó újságíró, és azt mondta a Rebbének, hogy az a szokás Amerikában, hogy mindenképpen egy elterjedt szokás, hogy egy új vezető van. Lehet egy új vezető egy cégnek, egy új elnök, egy új politikus, valamilyen újabb kinevezésre, akkor mindig az új vezető előáll egy új programmal. Mi az ő látomása? A cégnek, a városnak, az államnak, az országnak, és erre azt mondja, engedd meg, hogy én is ezzel a kérdéssel forduljak önhez, mi a Rebbenek a programja, milyen programmal áll elő. Erre azt a Rebbe azt szokta mondani, hogy eljött az ideje, akkor a Rebbe erre azt válaszol, hogy eljött az ideje, hogy a vallásos zsidóság ne védekezzen, hanem inkább terjeszkedjen, vagy támadjon kifele. Vagyis a vallásos zsidóság sajnos egy nagyon nehéz korszaka ment át 100 vagy 150 évvel ezelőtt, amikor nagyon sokan, akik vallásosan nőttek fel, elhagytak a zsidóságot, vagy csak a vallást hagytak el, vagy teljesen már nem azonosítottak magukat zsidóknak, és a vallásos zsidóság zárkozott, és próbál védekezni, hogy mégis az, ami megmaradt, az maradja meg, ne veszítsünk el őket is. Azt mondta Rebe, ennek vége van, hogy ma már az új korszak kezdődik, ma már mindenkinek meg kell értenie, és mindenki képes már értenie azt, hogy a zsidóság, a vallásos, a hagyománynak azok szépek és jók, és ezt kifele kell, kifele azt jelenti, a nem vallásos zsidó között kéne terjeszteni. Az illető nagyon-nagyon meg volt lepődve, hogy a Rebbe így beszél a holokauszt után, mert a holokauszt után nagyon-nagyon sok emberben az az érzés volt, hogy a vallásos zsidóságnak vége van. Például, ha csak Magyarországra nézünk, akkor a vallásos zsidóknak a nagyobb része elpusztult, ugye a vidéki zsidóságnak egy nagy része azok az ortodox közösségekből áll, és azok elpusztultak. És ugyanígy máshol az volt az érzés, hogy az elpusztultak, azok, akik túléltek, és nagyon sokan elfordultak a vallásban, a vallásos zsidóságnak vége van. Pláne a haszidizmusnak az mindenképpen vége van. Meg is jelentett könyv Izraelben valamikor a 40-es évek végén, az illető azt írja, szóval írja a haszidizmusnak a történelme, a különböző híres mesterekre, és úgy fejezi be az előszavat, legyen ez egy könyv, egy emlék, egy olyan mozgalomnak, akik a második világháború alatt nagyon sokat, nagyon erős volt a zsidóságban, és elpusztult a holokauszban. Szóval az volt az ő érzése, a szerzőnek az érzése, hogy a haszidizmus elpusztult a holokauszban. De mások azt hittek, hogy a vallásos zsidóság elpusztult a holokauszban. És erre jön a Rebbe, ez az 51-es, és azt mondja, hogy a vallásos zsidóság már rég nincs veszélyben, kifele kell terjeszkedni, hogy tanítani kell, nem csak magunk között, hanem próbáljunk elmenni egyetemekre és hasonló helyekre, és tanítsuk meg a fiatal zsidókat, akik nem kaptak ilyen nevelést. Nagyon meg volt lepődve, de az ember teljesen meg van győződve ebben, és ebben az irányban indult el, és ez volt az ő mottója, hogy a zsidóságnak megvan az a válasz, amit az emberek keresnek, hogy mi az életnek az értelme, mit tudunk mi tenni, miért születtem, mi az én küldetésem az életben. És erre azt mondta, itt van a zsidóság, a zsidó vallás, és ez lesz a válasz. A válasz en. Az apósom, aki magyar származású szülőknek a gyerekeként született és felnőtt, élt Bécsben, akkor az Anschluss után egy évvel eljutottak New Yorkba, és a 40-es évek elején elment tanulni a Lubavitchi Yeshivában. És onnan már ismerte a Rebbe, de meg a Rebbe akkor még az előző Rebbenek a vejeként ismerte őt. Erre a Rebbenek minden hónapban egy sábesz, azon a sábeszen úgynevezett, amikor is hajdes bencsolás van, amikor megáldjuk az ő hónapot, akkor szokott a Rebbe fábrenget tartani, ugye nagy kidús, nagy beszéd, és akkor mindenféle témákról szokott beszélni. És érdekes módon mondja az apósam, hogy abban az időben a központi Lubavicsi zsinagóga az belefért abban, mit tudom én, 30-40 ember fért bele a központi Lubavicsi zsinagógában, New Yorkban. Jó, voltak még haszidak. Izraelben Lubavicsi haszidak, voltak Lubavicsi haszidak a Szovjet Unióban, de hát a Rebbe volt, az előző Lubavicsi Rebbe, és a veje a New Yorkban, akkor a központi zsinagóga, az, mondom, 30-40 emberből állt. És a Rebbe a kidúsan, a Farbrengenen arról beszélt, azt mondja, terjeszkedni kell kifele, és minden irányba kell terjeszkedni. És azt mondja az apósom, ott ültünk, mondjuk 10-15-en is hallgatunk az előző Rebbenek a vejére, és gondoltak magunkat, ha terjeszkedni kell, akkor azt jelenti, még egy utca ebben az irányba, még két utca abban az irányba, mert ez lehet, ha ilyen piciek vagyunk most, akkor legyünk ilyen nagyok. De azt mondja a Rebbe, nem erről beszél. A Rebbe beszélt, hogy terjeszkedni akar lényegében azt akart elérni az egész világot. És azt mondja, mi nem értettünk ezt, mert nem tudtunk elképzelni, hogy egy 30 fős csapat képes terjeszkedni az egész világban. De Rebbenek ez volt a víziója, már rögtön a 40-es években, mikor még az apósa élt. 1994-ben, amikor Rebbe elhunyt, akkor már tényleg egy igazi világmozgalomról volt szó, ahol Egyesült Államokban kezdve a volt Szovjet Unióban, Kelet-Európában, Magyarországon, Európában, Izraelben, mindenhol jelen voltak a Lubavicsi rabbi. Ami érdekes mindezek után, van egy levél, amit a Rebbe ír a 40-es években. Írja ezt egy Izraelbe bizonyos Jákov Landó rabinak, aki Bnei Baráknak a rabia volt. Bnei Barák ugye Izraelben az Tel Aviv mellett. És azt írja a Rebbe neki a 40-es években. Azt mondja, ugye mi jól ismerünk egymást még Leningrádból. Azt mondja, én természetem olyan egy zárt ember vagyok. És ezért nem lehet azon csodálkozni, hogy nem vagyok én nagyon aktív. Mert ez nem az én természetem. Te ismerve téged, te mindig aktív voltál, akkor jó lenne, hogy Izraelben most, úgy beszélünk a 40-es évben, még aktívabb lennél, és még többet tennél a zsidóság terjesztésében. Szóval azt írja a Rebbe, az én természetem olyan, hogy én egy zárt ember vagyok, és nem szeretem tenni, vagy ilyesmi. Erre rá a Rebbe elindította a Lubavicsi mozgalmat, hogy a világ egyik végétől a másik végéig, ahol zsidók vannak, ahol a Chabad is van. Ugye lehet mondani, ez a Rebbenek az egyik legfontosabb tanítás volt. Egy, amit előbb említettem, hogy minden zsidó fontos, senkiről nem lehet lemondani, és a másik dolog az, hogy minden egyes zsidó az egy katona ebben a nagy háborúban az asszimiláció ellen. Abban a nagy háborúban, ne veszítsük el egyetlen zsidót se, akkor minden zsidó katona ebben. Ugye, mert lényegében mindenki hallja, ugye a Lubavicsi rabbik vannak itt, ott, azt nem tudják, hogy ezek a Lubavicsi rabbik nem kapnak fizetést. Nincs egy központi iroda, amely fizeti ezeket a Lubavicsi Chabad rabbikat, hanem minden rabbinak az első feladata az, menjen, építsen közösséget, és gondoskodjon, hogy valamiből tudja megélni. Soha nem is volt egy központi kassa, és nem is lehetett volna egy központi kassa, mert Rebbenek nem volt pénze. És még egy nagyon fontos dolog, hogy ha központilag ment volna az egész, akkor ki tudja, hogy a Rebbe halála után képes lett volna túlélni. De azért, mert minden egyes intézmény, minden egyes város, ország önálló, ezért mindenki gondoskod magának. Addig is, a Rebbe halálaig, a Rebbe élete során is, és később is. Még vissza szeretnék menni a 1940-hez, amikor a Rebbe Párizsból egy-két nappal a nácik megszállása előtt átment Vichyben. Jó, Vichyben jobb volt a helyzet, de az sem volt tökéletes a helyzet. Mindenképpen készítettek egy felmérést, pontos adatokkal, hogy hány zsidó lakik itt a városban, hol laknak, stb. És ezért végig kopogtak minden egyes ajtón, és lényegében egy ilyen népszámlálás. De a népszámlálás az volt a cél, hogy tudjunk, hogy hány zsidó van, ami egy veszélyes dolog. Erre épp eljöttek a Rebbe lakására, ahol a Rebbe lakott, amikor a Rebbe nem volt ott, és a Rebbenek a felesége, a Rebbecen Chaim Muska volt jelen. És kitöltöttek mindenféle adatokat, és amikor az volt a kérdés, hogy milyen vallásúak, erre azt válaszolta a Rebbecen, mi ortodoxak vagyunk. Hát az ortodoxak, az a level azt mondja, hogy ortodoxak vagyunk, ez két értelmű, mert lehet ortodox zsidók, és lehet ortodox keresztények. És az illető értette, hogy ő értette, a Rebbecen értette úgy, hogy zsidó vallások vagyunk, és ez halachikusan teljesen rendben van, az ember veszélyben van, nem szabad neki azt mondania, hogy én nem vagyok zsidó, én más vallású vagyok, nem szabad mondani, de szabad két értelmű választ adni. Ő, aki kérdezte, egyféleképpen fogja meg értelmezni a választ, és a zsidó pedig másképpen értelmezi a választ. Na, amikor a Rebbe hazajött, nem tudom, hol volt épp, akkor a Rebbe elmesélte a Rebbének, hogy milyen jól sikerült elintézni a dolgot, mert azt válaszolt a ortodoxok. Erre a Rebbe azt mondta, jó, halachikusan ez rendben van, de nem illik. Ő ezt nem engedheti meg magának, hogy ilyen két értelme választ, és visszament a Rebbe a rendőrségbe, és kijavította a kérdőívet, hogy ne legyen az írva ortodoxnak, hanem ortodox zsidók. Ami azt jelenti, hogy ezáltal a Rebbe veszélybe hozta magát, mert akkor a zsidó összeíráson szerepelt. De Rebbe ezt vállalta, de ne is legyen kétséges, ne is legyen kétértelmű, hogy ő milyen vallása. Visszatérve arra, hogy a Rebbenek a nagyon fontos tanítás az volt, hogy minden egyes zsidó katona ebben a nagy feladatban megmenteni minden egyes zsidót a zsidóság javára. Az apósaméik, a bácsára feleségemnek a szülei, ők fiatal házasaként 1960-ban elmentek Lubavitchi rabbi házaspárként Milánóban, Olaszországban. Az anyósam ugye itt debreceni volt, halakoszt túlélő kisgyerekként, talán 5 éves volt, aztán a háború után eljutott Amerikába, nagyon jól érezte magát Amerikába, ott New Yorkban nem igazán lett volna kedve elköltözni annak. És akkor erre a Rebbe lett volna megállapodás, hogy 2 évre mennek. 2 évre, jó? 2 év, ezt ki lehet bírni. Amikor már, másfél év után, vagy most már mit tudom, vagy lehet, hogy már egy év és egy háromnegyed után, akkor leült a Rebének, és írt egy hosszú levelet, és elmagyarázta, hogy ő tényleg itt van, itt marad két évig, de két év után nem szeretné itt maradni, mert is felsorol mindenféle nehézségek, ami miatt nem szeretné itt maradni. Erre a Rebe válaszában azt válaszolt neki, azt mondja, elolvastam a levelet, nagyon szép level egyébként, a Rebe mindenkinek válaszolt azon a nyelven, amit az illető írt neki. Ha valaki írt neki jidisül, akkor jött a válasz jidisül. Héberül, angolul, akkor angolul. Más nyelven azt írta a Rebe ilyenkor, hogy nem tudok válaszolni, mert a titkárságon nem tudnak más nyelvet. És ezt a három nyelven válaszolt. Kivéve oroszul, azt a egyik titkár kézzel megírta a Rebe-nak a levelei. Mindenképpen akkor az anyósam írt angolul Rebe-nek, akkor Rebe válaszolt neki angolul, és mi a válasznak a lényege, azt mondja Rebe, olvastam, amit írtál, mennyi nehézség van ott, de hát ismerünk, hogy a Talmud azt mondja, kalathalat kasot, minden kezdet nehéz, és így bízak benned, a folytatás már könnyebb lesz. Vagyis ő arra számított, hogy két évre mennek, a két év után jönnek vissza, és Rebe úgy gondolt, ha két évet kibírnak ott, akkor minden kezdet nehéz, aztán már ott fognak maradni. Ma már az anyósa mindig nevet ezen, és azt mondja, én nem mennék vissza semmi körülménynek, hogy nem mennek vissza én New Yorkba. És ott Milánóban tényleg az apósa nagyon-nagyon sok mindent tett. Lényegében mindenki, akinek köze van a zsidósághoz Milánóban, akkor az életében valamelyik fázisban az apósammal tanult, vagy nála imádkozott, stb. Most miután a Rebe-nek annyi sliachja volt, annyi küldött, annyi házaspár, rabbi házaspár volt a világon, senki ne gondoljon, hogy a Rebe nem figyelt és nem ismert mindenkit személyesen. Mi ide jöttünk, ugye 1989. augusztusban, talán szeptemberben vagy októberben volt valaki innen Budapestről, Gross, aki volt New Yorkban, és akkor volt a Rebénél, és abban a percben, amikor azt mondta, hogy Budapestről van, akkor azt mondta a Rebe nekünk, nem régen elindítottunk a Chabadot Budapesten, és a Rebe kérte, hogy segítsen, és az illető tényleg nagyon sokat segített abban az évben a Rebe-nek a személyes kérésére. Ami nagyon érdekes, volt a Rebe-nek egy szokása, hogy ha találkozott emberekkel, azon kívül az illető kérte egy áldás, akkor a Rebe megáldotta, ezen kívül adott a Rebe neki egy dollárt. Miért adott a Rebe neki a dollárt? A dollárnak az volt a lényege, nem úgy, hogy egy ajándék, hanem inkább a Rebe egy küldetést adott neki. Kérem, itt van egy dollár, és ezt a dollárt kérem, adjál ezt Cedókora adományra. Általában azt a dollárt, amit a Rebe-től kaptak, akkor a haszidok ezt a dollárt, akármilyen furcsán hangzik, szent dollárnak kezeltek, azt eltettek, helyette kettő dollárt adtak Cedókora adományra. És akkor így mindenkinek megvolt ezek a megáldott dollárokat, úgy már így adta Rebe a dollárt, az áldással együtt, és akkor a dollárot valahogy szimbolizálta az áldást. No, most ha valaki jött a Rebehez, és kérte plusz áldást, volt a Rebenek egy szokás, amikor már nem tudta az embereket személyesen fogadni az ő szobájában Jehidudra, akkor itt vasárnaponként állt a Rebe a szobájában előtt, és emberek átmentek, és mindenki kapott egy áldást. Brocha vátszlocha. Áldást és siker. Ha valaki kér, valakinek volt egy plusz probléma, amire akart a Rebe-től az áldás, akkor bemondta a Rebe-nek, ilyen és ilyen probléma van, kérem egy áldást erre és erre. És a Rebe arra is adott áldást, utána még egy plusz dollárt adott neki, mert egy plusz áldást kért. akkor egy plusz küldetést kapod, azt jelenti, hogy dupla küldetést kapod. Ha valaki azt mondta, hogy utazok külföldre, Izraelbe, Európában, akkor szintén kapod egy plusz dollár, mert van az a régi zsidó szakás, hogy sliach mitzva, hogy az ember, ha megy, utazik valahova, akkor küldünk vele cudókot, azért, mert bízunk benne, hogy az egész utazás emiatt már egy mitzva utazás lesz, azért utazik ő Izraelbe, vagy Európában, tudjanak adakozni. Akkor biztosabb, hogy az út biztonságos lesz, és minden szép is jó lesz. No, történt úgy szól, hogy ugye évente kétszer van nagy konferencia. Hanuka előtt van a konferencia a rabiknak, a sliáhatnak, és egy pár hónapon később van a konferencia a rebeceneknek, a slihotnak. Azért nem egyszerre, mert valakinek otthon kell maradnia a gyerekekkel, otthon kell maradnia a közösséggel, az iskolákkal, zsinagógákkal, stb. No, akkor azon a vasárnapon, amikor nagyon-nagyon sok sliach feleség volt ott, Rebecen volt ott, akkor ők átmentek a Rebénel együtt, egymás után, és eleve, mivel mindenki utazik valahova, mert van honnan jött, akkor eleve kapta a kettőt. Jó? Nem. Mindenki kapott kettőt, mint sliach, és ha valaki azt mondta, hogy utazik még óceánon túl, akkor kapod egy harmadik dollárt. No, történt úgy szól, hogy mondjuk körülbelül 11 órakor, ez vasárnap volt, a Bacsella feleségem hazajön, azt mondja, átmentünk a Rebénel, és kaptam két dollárt, amikor mondtam a Rebének, hogy utazok hónap vagy hónap után, nem emlékszem, utazok vissza Budapestre, a Rebe nem reagált rá. Talán a Rebe úgy gondolt, hogy inkább maradjunk most valami miatt. Ezt mondta nekem Bacsella, és egy kicsit ilyen furcsán vettem, de hát ezt mondta. Épp akkor voltam én is ott New Yorkban valami miatt, nem emlékszem, és én nem akartam ott elsőnek lenni, és ezért ilyen délután körülbelül 3-kor én álltam be a sorban, mert én is szeretném kapni a Rebétől a áldást. Eljöttem a Rebéhez, és azt mondom a Rebének, először ebben akarom egyet, azt mondom a Rebének, hogy holnap utazzunk Budapestre vissza. A Rebe ad nekem még egy dollárt Budapestre. És kezdek menni. Ez csak a Rebe rám néz, és azt mondja, a feleséget kapod. Én rögtön értettem, mit gondol a Rebe, de a Rebenak a titkár, aki ott volt, nem értette, hogy mit kérdez a Rebe, és azt mondja a Rebének, igen, igen, ő itt volt, és kapott. Én is mondtam, én nem válaszoltam, és a Rebenak a titkára, a Groner rabbi, azt mondta, igen, itt volt. Azt mondja a Rebe, kapott még egyet? Erre a Groner rabbi azt mondja, igen, mert mindenki kapott kettőt. Erre a Rebe kicsit ránézte, kicsit szigorúan is, és fogdott hozzám, és azt mondja, kapott még egyet az utazásra? Ekkor a Groner rabbi értette, hogy a Rebe nagyon konkrét kérdése van, és várt az én válaszom, és azt mondtam a Rebének, hogy nem. Ugye a felesége mondata Rebenek utazik, és nem kapott egy plusz áldás az utazásra. És akkor a Rebe adott nekem még egy dollár, ez a feleségenek, legyen nektek jó utat. És hazamentem, ugye ez 4 órával később. Képzelően, hogy az emberek mennek egymás után, és a Rebe 4 órával később emlékezett, hogy valami miatt, hogy a Rebecen Oberlandenek nem adott egy külön áldást az utazásra. Hazajöttem, mondom a feleségének, tessék, a Rebe neked küldi, áldással jó útra, és nem hitte el. De ez történt. A Rebbenek nagyon-nagyon erős hitte volt. És ami érdekes, Volt Izraelben nagyon híres politikus, egy hölgy, Gula Cohen. És egyszer volt a rebénél, és amikor visszament Izraelbe, írt egy nagy beszámoló cikket az újságban. Azt mondja, hihetetlen. Az ember ott ül a Lubavitchi rebénél, és látja, hogy egy ember, egy zseni, minden témában lehet vele beszélni, egy tanult ember, mindenhez helyet is minden, és egyszer csak szó van valami kérdésről, és egyszer csak kiderül, hogy úgy hisz, olyan naív úgy hisz, mint egy kisgyerek. És a Rebénál ez nem volt ellentétes, mert ő tényleg egy nagyon tanult ember volt, és minden, de nagyon erős volt az hit. Az egyik dolog, ami nagyon erős volt a Rebénél, az az, hogy ha valakinál valami probléma van, legyen ez üzleti úton, legyen ez egészségi ügyben, vagy akármi más, és kérte Rebétől áldás, a Rebé adott egy áldás, és azt írta hozzá, nézzenek meg a mezuzát, ugye, ami ajtó félfára rá kell tenni a tekercsek, akkor ellenőrizni kell, hogy kósere. Valamikor azt mondta, nézzenek meg a tfilint, ugye, amit minden nap férfinak tekernie kell a kezükre. Valamikor írta a tfilint is, és a mezuzát is ellenőrizni. Miért kell ellenőrizni? Mert a mezuza, ugyanígy a tfilin, az mint kézzel van írva is minden. Hát, ha kézzel van írva, akkor ha lassan, precízen írja az ember, az hosszú, több időt tart, akkor drágában adja el, ugye, mert ha 5 órát dolgozott vele, az drága, mint ha csak 1 óra dolgozott vele. De hát ezért sok ember szeretne spórolni, akkor olcsó mezuzát vesz. Vagy lehet egy kóser mezuza is, ami elromlott. És akkor mindenképpen előzni. És hogy mi köze ennek az áldáshoz? A köze van az áldáshoz úgy, mert a mezuza az az őr. Ugye a mezuza az ajtó fél fel kell tenni, és az az őr ebben a szobában, ebben a lakásban, ebben a házban ne jöjjön be semmi rossz. Ha a mezuza nem kóser, akkor nincs őr. Ha nincs őr, akkor bárki beélhet. Hasonlóképpen a tfilin. A tfilin az biztosítja a jó létet az embernek. Ha a tfilin nem kóser, akkor lehet, hogy emiatt törtenek, vagy nincs siker, stb. És nagyon sokszor van az ember, írtak a Rebének ilyen is olyan probléma, és aztán kiderült tényleg a mezuza, legalább egy mezuza nem volt kóser, vagy teljesen hiányzott, ugye a mezuza minden ajtó félfára kell tenni, és akkor már nem maradt. És akkor nem volt kóser, javítottak, akkor megoldatott a probléma. Emlékszem, ez már a Rebének a halála után, 94 után volt, lehetett 95-ben, vagy 96-ban, egy kedves ismerősem, jól ismertem ezt a házaspárt, vallásosak voltak, ilyen középkorúak, felhív engem, nevezünk őt Jánosnak, felhív engem a János, azt mondja, rabbi úr, baj van. Mi a baj? A feleségem, mit tudom én, ilyen, mint kezdett ilyen duplán látni, elment a vizsgálatra, és nagyon rossz eredményt kapott, és szóval a helyzet nagyon rossz. Ezért fordult, azt mondja, mondom én neki, figyelj, 2 évvel ezelőtt a Rebbe még él, vagy 1 évvel ezelőtt, akkor én fordultam volna a Rebbehez, és kértem volna áldás neked, érted, a feleségedért. Tehát most nincs itt a Rebbe, most mit tudok csinálni? Azt mondja, ha nincs, akkor azt csinálja, amit a Rebbe ilyenkor szokott csinálni. Hóha, én nem vagyok Rebbe. Mindenképpen mondom neki, jó, a Rebbe ilyenkor azt nagyon sokszor szoktam mondani, nézd meg a mezuzádat. És akkor én is azt mondom neked, nézd meg, a mezuzádat, tényleg minden ajtóra van mezuza, és hogy a mezuzák kósereke. Jó, ezt elfogadta. 2 héttel később visszaír, és azt nem. Jó, nem hívod vissza, és valahogy én úgy vettem, hogy valószínűleg vagy nagy a gond, nagy a baj, és ezért nem hív vissza, vagy minden rendben lett, ja, marad. Idővel később amik épp a Rebéről beszéltem egyszer, és beszéltem a Rebbe, milyen nagy hihetetlen vezető volt, és milyen a csodarabbi volt, azt mondja ez a János, és a mi rabbink is csodarabbi. És rám nézett, mondom, mi van? Igen, azt mondja a feleségemnek a története, hogy nagyon-nagyon beteg volt, és a rabbi úr azt mondta, nézze meg a mezuzát, és tényleg volt egy nem kóser mezuza, kicserettük kóser mezuzára, és napakon belül elmúlt ez a probléma, mint a soha nem is volt. Mondtam neki, ez nem én vagyok a csoda rabbi, ez csak az már, mert a kóser mezuza az védi az embert. És én csak annyit mondtam, amit a Rebbe szokott mondani. Sokkal több mindenről készültem beszélni, de lassan vége van az időnek. Lehet, hogy jövő héten majd fogunk folytatni ezt, de mindenképpen még marad egy kis idő. Itt van egy könyv, amit én írtam, az a neve, az angolul van, Early Years, fiatal évek, ugyanis a fénykép itt az a Rebbenek a képe. Ezzel 535 oldalas a könyv, mert én sok minden mellett éveken keresztül jegyzeteltem, és minden adatot, amit találtam a Rebbenek az életéről, születésétől, addig, ameddig nem jött el Amerikában 1941-ben. Mert erre az időre lehet mondani, ez a korábbi időről, akkor nem nagyon ismertek a Rebbet, pláne amikor a Rebbe 1928-tól 1941-ig nem is élt Hasida között, és ezért nem nagyon tudtak róla. És akkor mindig, amikor láttam egy adatot, de mindig nagyon konkrét, hiteles adat, akkor jegyzeteltem. Én még emlékszem, hogy kezdtem ezt jegyzetelni papíron, aztán számítógépre vittem, és aztán bővítettem, és ez lett az első kötet, ami megjelent, és még két kötet vár erre. A pár hét, vagy egy-két hónapon belül meg fog jelenni ennek a héber nyelvű verziója, és utána pedig kezdünk dolgozni a második kötetet. Lényegében én befejeztem, a kéziratot én befejeztem, tehát a szerkesztése és minden, az még sok időt vesz igénybe. Mindenképpen akar mondanom egy pár történet a Rebbenek a fiatalkori életéről. Most a legfiatalabb időrel ugye ott főleg majdnem kizárólagosan a Rebbe anyukájának a emlékirataiból lehet idézni, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ő, amikor Amerikában volt már, ő kijött Amerikában, a Szovjetunióból szabadult, talán 1947-ben, 1965-ig élt, 64-ig élt Amerikában, és valamikor ez idő alatt írt ilyen visszaemlékezéseket, és ott írt a Rebbéről mindenféle fiatalkori dolgokról is. Az egyik dolog az volt, ugye az 1907 vagy 8-ban a Rebbe 4 vagy 5 éves volt, akkor ilyen, egy pogrom volt ott Nikolájevban, ahol a Rebbe még élt, mielőtt átmentek és az apja nagy rabbi lett, csak a pogromban volt, akkor egy pincében volt egy patikás, aki nagyon kedvelte a zsidókat, és ő vállalta ide a pogrom alatt a pincében, akkor lehet bujkálni, mit tudom, hányan lehetnek ott. Én voltam abban a pincében, lehet 30-40 ember maximum, de ő vállalta, hogy ugye ő nem volt zsidós, ezért ez egy ilyen biztonságos helyen volt. Igen ám, az volt a probléma, hogy pici gyerekek kezdtek sírni. Ha kezdtek sírni, akkor hiába jó helyen vannak, akkor lehet az utcán hallani. És tényleg lehetne hallani, ugye ott voltam, akkor pontosan láttam, hogy tényleg Ha csend van, akkor jó helyen vannak, de hát ha kezdenek sírni, akkor az veszélyes, és akkor emberek idegesek lettek a tapincében. És írja a Rebbetzin, az a 4 éves fiú előjött, és ő felmérte a helyzetet, és megérte, hogy milyen veszélyes ez, és így ment a babák között, és beszélt velük, és mit tudom én, a lényeg az, hogy lecsendesedett a helyzet, és így biztonságban voltak. Ami azt jelenti, a Rebbe valahogy az a vérében volt első perctől kezdve, hogy vezető volt, és még 4 évesen is, mint gyerek, akkor hatásosabb volt az ő közbenjárása, mint a szülőknek a közbenjárása, és így megmentette a pincének az összes zsidókat, jelen volt. A másik történet szintén a Rebbetzin ír, egyszer utaztak nyáron ott a Krím szigetre, és akkor ott az történt, hogy egyszer kimentek a strandra, és egyszer csak látták, hogy valami történt, és kiderült, hogy egy fiú fulladik a vízben. Ugye ment úszni, és valahogy nem. Akkor a Rebbe azt hiszem 10-11 éves lehetett, és akkor, amikor ez derült ki, hogy mi a helyzet is, csak a Rebbe beugrott a vízben, és megmentette a gyereket. Azt írja a Rebbenek az anyukája, Rebbetzin Hanna, azt mondja, félelmetes volt, ameddig nem láttam a fiamat vissza száraz földre, ugye nagyon sokszor az van, hogy nagy lelkesedésből, de már nem tudja, hogy kell menteni ilyenkor, és akkor mindketten ugye ott maradnak. És ebben az első Rebbe pedig sikerült megmenteni. Mi azt mondja, Rebbe születésétől kezdve ő egy vezető volt. Ami hát muszáj most itt megállni, ugye, mert kifutottunk az időből, de egy dolog mindenképpen, és ezzel muszáj befejezni, a Rebbe minden egyes beszédet, akármilyen, mi volt a téma, legyen az heti szakasz, vagy a talmudi történet, egy midrási észrevétel, vagy egy haszi történet, mindig, amit a Rebbe beszél valamire, akkor mindig az úgy fejezte be, a cselekedet a lényeg. Vagyis minden dolog, amit tanulunk a zsidóságban, az kell vezetni, hogy az ember valamelyik micvát, valamelyik valási parancsolatot jobban teljesítsen. Ha az ember eddig még nem csinálta, kezdjen csinálni. Ha eddig már csinálta, csak nem olyan jól, lépjen egy lépésre előbbre, és még jobban csináljon. Szóval amit beszéltünk és meséltünk a Rebbéről, akkor fejezzük be ezt a beszélgetést azzal, hogy mindenképpen, hogy a minden ilyenkor kellett legyen, az ember lépjen előre, azt most legyen a Rebbenek a járcájtja, akkor mindenki gondolkodjon, mi az a cselekedet, amit ő, mi az a micva, amit jobban tud csinálni, eddig talán elmaradt. És akkor mindenképpen a Rebbenek a járcájtja hozzon áldás, az ő emléke hozzon áldás mindenkire. Amen. Holnap este Isten segítségével folytatjuk a szerdai sorozaton. Kérdezz a rabit, kérem mindenki jöjjön el. Remélem, hogy sok mindent fogunk tudni megbeszélni. Csütörtökön heti szakaszt fogunk átvenni. Vasárnap pedig a messiás várás zsidó módra. És hétfőn folytatjuk az új sorozatunk, Kabbala, a zsidó misztikának az alapműve. Ugye héten volt az első óra, épp belekóstoltunk, Isten segítségével folytatjuk. Mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm szépen, viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!